olyan korban élünk, amelyben mintha nagyon sok minden ellene szólna a Biblia igazságainak. Egy átlag hívő ember is, ha még próbál hűséges is lenni, és jár gyülekezetbe, naponta imádkozik, esetleg Bibliát olvas, de minden, ami körülveszi a kultúrában, de sokszor az iskolában, a tananyagban, és sok-sok mindenben, mintha cáfolná a Biblia igazságait. Mit tud tanácsolni a mai igazság kereső, vagy az igazsághoz ragaszkodni szándékozó hívő embereknek?
Tulajdonképpen amióta Isten népe ezen a világon van, az egyetlen teremtő igaz Istenhez ragaszkodó hívő mindig kisebbségben volt, és mindig bizony erős ellenszélben volt. Hát ha elolvassa az ember az ószövetségi történeteket, Izrael történetét, azt a küzdelmet, amit a nagy proféták harcoltak, akkor nem szabad csodálkozni, mert vannak szellemi erők. Tehát nem egy semleges erőtérbe vagyunk, hanem létezik Isten országa, mint szellemi hatalom és világ, és sajnos létezik a gonosz hatalma, ahogy ez erről a Biblia tanúságot tesz, és Pál apostol így írja az efezusi levélbe, ugye, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a mennyei magasságban lévő erők és hatalmak a gonoszság világbírói ellen. Itt egy óriási szellemi küzdelem folyik, nem csak most, az emberért, a te lelkedért, az én lelkemért, az én üdvösségemért folyik a küzdelem, és ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor persze nem értjük a dolgokat. Hát a világtól nem lehet elvárni, hogy a bibliai erkölcs mértéke szerint éljen, vagy a szerint gondolkozzon, vagy hozza a törvényeit, de minden esetre az Úr minket nem is a világ megváltóinak küldött, mert ő azt megtette, nekünk sónak és világosságnak kell lenni, és ugye egy levesbe a só az igen kicsi, de az ízt ad neki, és én mindig megtapasztaltam, hiszen életem nagyobbik felét polgári foglalkozási körben töltöttem el, és bizony kemény férfiak között, akik sokszor próbáltak engem gúnytárgyává tenni, de végül mindig tisztelték azt, hogy én kitartottam az Úrban való bizodalmamban, és a bibliai igazságok mellett. Tehát igenis konfliktus helyzetben élünk, és én azt mondom, hogy meg kell vizsgálni, kinek van igaza.
A lelki gondozói beszélgetésekben, nyilvánvalóan konkrét eseteket nem említve, de milyen problémákkal találkozik?
Itt szomorú statisztikát látok. Több lelki gondozóval beszélgetve mondom, tehát nem csak a saját tapasztalatomat mondom, hogy egyre súlyosabb bűnökkel találkozunk, főképp férfiakról beszélek itt. Ugye jönnek hozzám asszonyok is lelki gondozói beszélgetésre, de általában szívesebben utalom őket asszony társaikhoz. Talán náluk egy kicsit jobb a helyzet, mint a férfiaknál. A férfiak egyre mélyebb bűnökben vannak. És itt ki kell mondani magyarul a pornó, a erkölcstelen környezet,
alkohol is az
alkohol, természetesen a kábítószer, és sok mindenben benne vannak a férfiak, és olyan csoda az, mikor ott ül előttem egy hatalmas nagy darab férfi, és ott sír Isten előtt a bűnei miatt, és bevallja a disznóságait, és kéri az Isten bocsánatát, és látni, hogy megszentelt életet él utána, és találkozni vele évről évre, és látni, hogy megmaradt a hitébe. Hát ez egy olyan csoda.
Csak így lehet megszabadulni, hogy valaki keres egy lelkigondozót, és kimondja neki ezeket a bűnöket? Fontos kimondani a bűnöket? Egyáltalán fontos megvallani, kimondani?
Én úgy látom, hogy igen. Ugye Luther is méltatlankodott, hogy amikor már nem volt kötelező a gyónás, akkor az emberek vonakodtak személyes gyónást gyakorolni. Én a magam életében is látom, hogy fontos kimondani, mert sokszor nem is jövünk rá. Különösen vannak olyan bűnök, amiket így szaknyelven okkult bűnöknek szoktunk nevezni. Ezt úgy elrejti az ördög, hogy az erkölcsi bűnöket látják az emberek. így mondom most, hogy a vallási bűneiket nem. Tehát amiket Isten ellen, így is mondhatnám, az első kőtábla elleni bűnöket nem szokták bűnnek tartani, ezért nagyon fontos, hogy a lelki gondozó rávezesse őket, mert ezek az okkult bűnök, nem is gondoljuk, hogy milyen mértékben megkötöző.
Milyen okkult bűnökről van szó?
Ma tele van a világ, így is mondhatnám, új pogányságban vagyunk, és jön a kelet mindenféle pogány gyakorlata. A jogától kezdve, igenis ki kell mondani, a joga az nem torna gyakorlat, ugyan így adják el nekünk, de ha én egy hindu embernek azt mondanám, hogy ő sportol, amikor a joga gyakorlatait végzi, akkor halálra sértődne, mert az a megistenülési módszer. A kundalini a kigyó istennő felébresztése és a Shiva értelméig való eljutásának eszköze, és az, hogy ennek az első fokozata, a hatha joga, ami például testi gyakorlatok, az nem azért gyakorol, hogy ő a body versenyen kiálljon és mutogassa magát, hanem azért, hogy uralja a testét.
Ezeken az ezoterikus területeken vannak normális pozitív motivumok, hogy foglalkozz magaddal, hogy nézz szembe az életeddel, hogy szedd össze magad, stb. De jól látom-e azt, hogy talán a fő gond itt az, hogy ezek önmegváltási utak, és Krisztus a világ megváltója, tehát ő az, aki igazán a bűn kérdésében tud rajtunk segíteni. Tehát azért vannak többek között kudarcra ítélve ezek a vonalak, mert hogy próbálnánk magunkat kihúzni a mocsárból. És ez azért a Isten ellenes erőknek is nagyon tetszik, persze.
Pontosan így van. Sokszor megkérdezték tőlem, hogy miért pont Jézus? Teljesen jó kérdés. Tulajdonképpen a kereszténység, és így mondanám, a teológia legfontosabb kérdése, kicsoda Jézus Krisztus. Ugye, amikor a Jézus lecsendesíti a vihat, a hajóba a tanítványai összesúgnak, hogy ki ez, hogy a szelek és a tenger engedett néki. Tehát tulajdonképpen az Isten igéje, az Ószövetség világosan előre jelezte, hogy jön a megváltó. Hát már paradicsomban ez volt az ígéret, hogy a bűnkérdést, és itt a bűnkérdést hadd mondjam.
Mi a bűn?
Ezt akartam mondani, nem erkölcsi kérdés elsősorrenden. Vallási kérdés. A bűnkérdés azért van az első kőtáblán az Isten elleni bűn. Tehát tulajdonképpen a bűn az, hogy elszakadok az élő Istentől. Hát a sátán így lett sátánnál egy bukott angyalfejedelem, így bukott meg, hogy azt mondta, hogy az Isten trónja fölé emelem az én székemet. Tehát az autonóm élet, az Istentől független élet maga a bűn. Jézus így fogalmazta, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Nem azt mondta, hogy nem hisznek Istenben, mert nagyon sok jóindulatú ember hisz az Istenbe. Csak éppen nem kap bűnbocsánatot, mert Isten csak akkor és csak azért bocsát meg, mert a fia kifizette értem a kifizethetetlent. Így mondja az ige, hogy a keresztfára szögezte az én adós levelemet. Isten csak Jézusért bocsát meg, azért, mert az ő fia volt. És ő emberré lett, és ő, mint Isten fia, valóságos Isten, valóságos ember, és tulajdonképpen benne találkozott az ég és a föld, és így kapcsolódik össze Isten az emberrel. És külön utak, amiket mondott lelkésztestvérem, ez mind... Így mondom, most ne sértődjön meg senki, antikrisztusi utak, mert ha Krisztust kihagyom, akkor tulajdonképpen egy Krisztus helyett, mert anti az azt jelenti, vagy helyett, vagy ellen. Tehát lehet, hogy valaki más teszek helyébe.
A Biblia több fogalmat, szót használ a bűnre, és az egyik fogalom pont az, hogy céltévesztés. Tehát nem egyszer arról kell veszekedni, vitatkozni, hogy a radír lopása boltban most bűn, nem bűn, persze, hogy bűn, de hogy az ember lehet, hogy él, működik, aktív nagyon is, de céltévesztetten, tehát nem tölti be azt a küldetést, amire Isten igazán teremtette, hogy szeresse az Istent és szeresse az embereket.
Én a magam életében úgy éltem át, hogy ha én nekem kapcsolatom van az Úrral, személyes, élő eleven kapcsolatom van, akkor tudok ember lenni. Mindig azt kérdezik az emberek, hogy történhetnek meg a háborúk, a gyilkosságok, a tragédiák, rettenetes dolgok történnek körülöttünk, hát miért engedi meg az Isten? Hát egyszerűen elhagytuk. És Isten nélkül én se tudok ember lenni a szónak a nemes értelmében, mert az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, ami identitásunk. Az ember életének értelme, hogy én az én teremtőmre hasonlítok, képviselője vagyok. A szónak átvitt értelemben is képviselője vagyok, tehát az Isten elvárja tőlem, hogy hasonlítsak az ő egyszülött fiára, mert Pilátus jó ráértett, mikor azt mondta, íme az ember. Tehát én azt látom, hogy ha imádom az én Istenemet, Uramat, akkor tudom szeretni az embertársaimat. Amikor élő kapcsolatom van vele, akkor tudok ember lenni, akkor fontos nekem egyszerűen a másik, a párom, a gyerekeim. Akkor fontos a szegény ember, a hajléktalan, mindenki fontos, ha csak magamat akarom megvalósítani, az meg kontár munka, mert én nem vagyok teremtő.
A mai világunk ítélet alatt van? Várjuk a világ végét, hogy most már az Isten odacsap ennek a háborúskodó, gyűlölködő, a házasságot, család életet megvető, stb. Világnak, vagy mit kell tennünk ebben a mai helyzetben?
Az ítélet kérdés egy nagyon komplex, bonyolult teológiai kérdés. Ugye Jézus így mondta, hogy aki hisz abban, aki őt elküldte, és hisz az ő igéjében, az nem megy ítéletre. Aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiában. Tehát az ítélet, azt lehetne mondani, egy állapot. A magyar nyelv szenzációsan kifejezi. A rossz emberekre szokták mondani, hogy istentelen. Tehát az Isten nélküli állapot az ítélet állapota. Nem úgy kell elképzelni, bár Isten a történelemben néha odasújt, példát statuálva, hogy gátat vet a bűn eszkalációjának, gondoljunk a fasizmusra, vagy valami. Tehát Isten a történelem ura is belenyúl, és akkor állt mond. De azért mondom, hogy komplex, az egyén életemre nézve, ha én nem az úré vagyok, akkor tulajdonképpen ítélet alatt vagyok. Az ítéletnek ellentéte a kegyelem, hogy Krisztusban megkapom a kegyelmet, és ez az evangélium. Tulajdonképpen az evangélium csodája azt jelenti, hogy az ítélet alatt lévő ember egyszerűen többé nincs ítélet alatt, hanem kegyelem alatt.
A beszélgetés végén szerettem megkérdezni a beszélgető társaimat, hogy milyen bibliai ige vagy bibliai igék lettek nagyon fontossá az életében. Tudna-e ilyeneket mondani?
Hát nagyon sok ige fontos lett az életemben, és az Úr elhívási igéje volt, mikor azt mondta, ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj, ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelen helyet szószólom lehetsz. Nem neked kell hozzájuk térni, hanem nekik kell hozzád térni. Ha megtérsz, hát most egy hívőnek meg kellett térni? Hát meg, mert vannak dolgaink, amiben meg kell a hívőnek is térni. Hát Luther nagyon jól látta, amikor ezt a mindennapi megtérést mondta, ezt félre ne értse senki, ez nem a nagy megtérés, amikor én elfogadom az én uramat. Alapjába véve naponként valóban kérdéses, hogy megvan-e a kapcsolatom Istennel, és a legnagyobb, ami éppen a megtérésemkor, a 20 éves kori megtérésemkor kaptam igét, hogy fiam, megbocsáttattak a bűneit. Ezt úgy kaptam, mintha mennyből szólt volna az angyal nekem. És ezt végzi el a Szentlélek Isten. És ez nem csak egyszer történik meg az emberrel, mert elég baj, ha csak egy-két kike van az életemben, és aztán mintha többet nem is szólna hozzám az Isten, naponként szól.
Több hívő fél egy kicsit a haláltól, illetőleg a halál előtti szakasztól. Látja a szenvedőket, az agonizáló, küszködő embereket. Itt az előbb éppen a stúdió felvétel előtt beszélgettünk is egy kollégánkról, aki 17 műtéten esett át az elmúlt években. Hogy gondol erre? Van-e valami szorongás, félelem az életében? Vagy hogyan szokta akár biztatni, erősíteni a testvéreit?
Hát az előbb emlegetett lelkész testvérem, két hete beszéltem, és rendkívül felemelő volt látni azt a csodát, mert ez egy csoda, hogy egy szenvedő ember nem a saját szenvedésével foglalkozik, hanem az Isten dolgai izgatják. Nem az, hogy érdekli, izgatja. A másik ember üdvössége, az evangélium, az egyház. Ezzel van tele a szíve. Na most olyan ember nincs, aki ne félne a haláltól. Isten ezt belénk is épített. Ez egy normális dolog, hogy félünk a haláltól, meg a szenvedéstől. Egy katolikus teológus azt írta, hogy én sokkal inkább szégyelem, mint félek a haláltól és a megelőző folyamatoktól. Hans Küngnek a Van-e örök élet című könyvében onnan idéztem egyébként ezt a gondolatot is, és a következő mondat pedig az, hogy meg kell tanulni meghalni. A meghalás művészete azt mondja, belehalni Jézus kezébe. Erre készülni kell. És igenis, hogy a halál a legnagyobb ellenségünk. Az anyám egy szociális otthonnak volt a vezetője, és 108 öreg között laktam 10 éven keresztül. Hát én láttam a nagyszájú öregeket, de mikor oda került az utolsó stádiumba, akkor volt a jaj Istenem, és a kétségbeesés. És erre előre kell készülni. És Isten biztat bennünket, hogy a halál a hívő ember számára egy csodálatos átlépés. Ebből az életben egy másik életben. Erre kell bizonyosságra jutni, és ebben én bizonyosságra jutottam, ezért nincs bennem az a fajta rettegés a haláltól, hanem tudom, hogy kié vagyok, és hogy hova megyek. És én erre csak biztatni tudok minden embert, hogy érdemes ezt időben megkeresni. Van örök élet. Hát ez a csodálatos, hogy van örök élet, és tudom, hogy kihez megyek. És ezért valami hihetetlen békességet tud adni a mi Urunk ebben.